Csak valamiért azt gondolom, hogy tehát azt például, hogy arra rájönni egy politikusnak, vagy azoknak, akik ugye az ország ügyeit intézik, hogy tanítani kell a szegény embereket ahhoz, hogy ők egy kicsit jobban értsék azt, hogy mi történik körülöttük, ezáltal egy kicsit jobban meg tudják tenni azokat a lépéseket, amikkel saját maguknak, tehát a környezetüknek többet tudnak adni. Tehát, hogy ez nem egy olyan bonyolult gondolat, legalábbis én azt gondolom, és mégsem történik meg.
Hát ennek az ellenkezője történik, ugye most megint bejárta az országot Bogár Lászlónak az a hite doktrinája, cikke, tanulmánya.
Igen, most vadul lapozok, és akkor ilyen elmondom.
Amit már elmondtak milliószor.
Azt mondta, hogy a Heti Válasznak adott interjújában Bogár László közgazdász, hogy még legalább 15 évig végzetes csapdában vergődünk, a társadalom legalább harmada végképp elveszett, társadalmi szinten gyakorlatilag leírhatjuk őket.
Na most ezt mindenki felháborodik, magyarázza így úgy amúgy. Ha belegondolunk, akkor 3 millió emberről való lemondás rögtön 1 millió gyerekről való lemondást is jelent, és akkor tulajdonképpen, ha lemondtunk róluk, akkor mi történik? Vagy tényleg csinálunk valami tömegpusztító dolgot, és akkor van vég, akkor megoldjuk. Vagy csak egyszerűen nem figyelünk oda, és hagyjuk őket magukra, és akkor itt fel fog nőni 1 millió gyerek úgy, hogy semmit nem fog a társadalom, csak költsége lesz belőle a társadalomnak, vagy mégis csak azt mondjuk, hogy legalább a gyerekeknek adjunk annyit, hogy ők hozzá tudjanak ez a, hogy mondjam, bele tudjanak kapcsolódni az egészbe, ami azt jelenti természetesen, hogy a szüleik se halnak ilyen. Tehát nem vevődött észre, hogy Bogár Lászlónak ez a kis mondása azt jelenti, hogy az ország gazdaságilag tökéletes ráfizetésben lesz. 3 millió képzetlen bűnözőnek az elpusztításai sokba kerül, de azt nem fogják soha megcsinálni, de 3 millió képzetlen bűnöző beteg embernek a vergődtetése 5-ször annyiba kerül, mint hogyha most azt mondom, hogy induljunk el, és legalább a gyerekeket hozzuk fel, és akkor ők majd a szülőket is valahogy felhozzák. Tehát ez egy gazdaságilag, nem csak társadalmilag abszurd, hanem gazdaságilag is tökéletesen átgondolatlan. Egyébként úgy jellemző gondolat, ahogy én látom, hogy a most elkövetett reformoknak nevezett változtatásoknál általában a picit is, tehát legfeljebb a horizont a következő választásig tart, hogy azon túl mi következik ebből ilyen-olyan átszervezésekből, erről semmilyen elképzelés, számítást, elgondolás, szélrendszert nem látunk.
Viszont ugye vannak olyan úgynevezett hangulatjavító intézkedések, mint például a rezsidíjaknak a 10%-os csökkentése, amiben azt gondolják szintén az országot vezető politikusok, hogy ezzel sokat tudnak segíteni. És én most megint idézném Lázár Jánost, aki itt volt ugye a hét elején, és ő kimondottan önre hivatkozva mondta, hogy ezt a rezsidíj csökkentés, ez milyen jó dolog. Ő azt mondta, hogy Felke Zsuzsa kutatásaira hivatkozva, hogy ön azt állította, hogy az elszegényedésnek az egyik oka kimondottan a rezsidíjak drasztikus emelkedése volt, de én meg valamiért azt gondolom, hogy akik igazán szegények, azok nem is fizetnek már rezsit, mert gyakorlatilag nincs mire, se víz nincs bevezetve, se áram, tehát nem tudom, hogy ez igaz-e.
Nyilván a rezsit nem a legszegényebbekért kell csökkenteni, mert ők fizetnek a legkevesebbet. Igaz, hogy a rezsi, tehát sok kutatásomban kimutattam, hogy szétcsúszott az árrendszer és a bérrendszer, és itt valamit tenni kell. Soha nem arra gondoltam, hogy ez a megoldás, tudni kell, a bérek növelése a megoldás, meg persze ezeknek az áraknak a normális karbantartása, amire az államnak minden eszköze megvan. Én egyébként nem vagyok híve tehát a természeti erőforrások magántulajdonba vételének, de ha már egyszer ott vannak, akkor meg kell gondolni, hogy mi történt. Tudnélik, most akkor egy picit általánosabban, mi is a baj? Az a baj, hogy Magyarországon, ha nézzük, hogy fejlődött az a bizonyos 50 év, amiben volt 20 jó éve is sok-sok embernek, ott az történt, hogy tényleg a pillanat, 1964-től úgy döntött a Kádár kormány, hogy megszerzi magának az emberektől a legitimitást, a bizalmat, és elkezdtek a fogyasztásra, meg bizonyos dolgokra tisztességes pénzt költeni egészségügyre, a társadalombiztosításra, nyugdíjakra, óvodára, és így tovább.
Igen, ennek a gazdasági ára azért megvolt valahol, de akkor ezt most azért...
Nem, hogy mondjam, ez egy normális állami működésbe belefér. De annyiban volt meg az ára, hogy egy csomó dolgot, ami a jövő érdekében kellett volna, az infrastruktúrát, az utakat, az egész út, víz, gáz, stb. Hálózatot, telefont, hát telefon 15 év kellett, hogy egy telefont kapjunk, a közép- és felsőfokú iskolázást. A 8 osztályig minden rendben volt, azt a cigány gyerekek is elvégezték. Közép- és felsőfokon lemaradtunk, messze lemaradtunk Európától. Tehát ami a jövőbe vezető, a jövőt építő alap dolog lett volna, az infrastruktúra, a képzés és bizonyos egészségügyi ellátások, ott egyszerűen nem figyeltek oda. Úgyhogy mikor elérkeztünk ennek a rendszernek a végére, akkor egyszerre csak kiderült, hogy hát itt villámgyorsan kell erőre menni, és 10 éven át villámgyorsan erőre is ment infrastruktúrális fejlesztés meg, és így tovább. Sajnos nem utolsó sorban azért, mert odaadták magámba, akiknek volt pénzük, hogy ezt a fejlesztést csinálják. Én most olyasmit látok, mint hogyha, ugye, 44 vagy 45 és 64 közt 2 évtized telt el, és addigra kifulladt a háború utáni lendület. Mintha most is nem merek ebből, hogy mondjam, tudományos tézist csinálni, meg nagyon sok mindent meg kell még nézni, minthogyha 20 év utáni kifulladás lenne. Mi is akar most csökkenni? Visszavesszük a vizet, gáz, stb. Nem lesz karbantartva a hálózat. A közoktatási törvényben már bele van írva, hogy nem kell középiskola olyan soknak, meg nem kell egyetem olyan soknak, ami Európához vinne. Tehát darabról darabra végig kell nézni, hogy vajon most nem arról van szó, hogy az állam úgy döntött, hogy a humán fejlesztésnek vége. Vagy nagyon keveset teszek, tehát a jövőbe való beruházásnak ezek a szeletei, ezek mostan nem kellenek.
Elég ijesztő gondolat.
És akkor tulajdonképpen egy hanyatlási korszakot alapozok meg. Úgyhogy ez nem olyan egyszerű kérdés az, hogy csökkentem vagy nem csökkentem. Félő, hogy az lesz az ára, ami volt, hogyha nincs... nem tudja magát újra termelni ez az egész infrastruktúrális hálózat, akkor előbb-utóbb hát ez nem lesz, az nem lesz, a rozsdás lesz, elszakad.
Hát ez a 10%-os csökkentés, meg majd ugye, amit ígértek, hogy még 10%, azért az lássuk be, pár ezer forint úgy különösebben nem változtatja meg az emberi.
Itt sokkal fontosabbak a szavak, tehát amiben ez a kormányzat rendkívül erős, az a szómágia. Tehát ha nagyon sokszor elmondom, hogy mit csináltam, emeltem, a nyugdíjakat értéken tartottam, vagy igaz, vagy semmi. Azt nem mondták még, hogy a családi putlékot értéken tartotta, mert ugye az is 20%-ot veszített, de az, hogy 10%-os rezsicsökkentés, ezt hallom reggel, délben, este. Na most, hogy az emberek ezt akkor elfogadják, vagy nem fogadják el, elhiszik, hogy ez tényleg ilyen jó. Néha elhiszik, ugye azt mondták, hogy rosszabbul élünk, mint pedig akkor jobban éltünk. Most azt mondják, hogy jobban éltünk, mint pedig mostan rosszabbul élünk. Mennyit lehet ebből elhinni? Hát itt is ugye elég érdekes az 50-es évek tapasztalata. Egy darabig csak hittük, hitegettük, és 56-ban meg egyszerre csak nem hittük.
Szerintem egy novemberi interjúban olvastam, hogy ön azt mondta, hogy Magyarországon körülbelül már 4 millió szegény ember él. És abban az interjúban az volt a végkifejlet, tehát az volt az ön végkövetkeztetése, hogy optimizmusra semmi ok nincsen. Most azóta eltelt 3 hónap, most hogy gondolja?
Először szeretném azt mondani, hogy a 4 millió, a szegénységnek sok-sok-sok meghatározása van. Ez a 4 millió azoknak a száma, akik a statisztikai hivatal által számított társadalmi minimum alatt élnek, akik 500 ezeren voltak 25 évvel ezelőtt, aztán nőttek 1 millió, 2 millió, 3 millió, 4 millióra. Tudnék, egyszerre történt az, részben csökkentek a jövedelmek, részben nőtt az olló, tehát lent csökkentek, egészében emelkedtek, de az olló nőtt, tehát a társadalmi minimum feljebb ment, tehát többen vannak alatta. Tehát úgy szegény, hogy nem képes arra, hogy azt fogyassza és hozzájusson ahhoz, ami egy társadalomban fontos ahhoz, hogy a társadalom tagjának tekinthessem magam, hogy részt vehessek, hogy az enyém legyen ez a világ. Tehát ezt jelenti ez a 4 millió, és hogy volt a kérdés második?
Hogy nem volt optimista már az összesen, ja. Változott azóta van.
Úgy látszik, erre nem akarok felelni. Nézd, én alapvetően mindig optimista vagyok, pontosabban azt mondom, hogy ha úgy vagyok megcsinálva, hogy ezek az ügyek izgatnak, akkor is tenni kell, hogyha úgy néz ki, hogy nem sok látszatja van. Ezt még a Szalai Sándortól tanultam, hogy az ember sok-sok borsót hány a falra, akkor előbb-utóbb az a fal valamit abból megérez. Szóval inkább azt mondanám, hogy nagyon nehéznek látom a változást, de nem tudom elképzelni, hogy egy társadalom és egy világ ezekkel az ellentmondásokkal így fennmaradjon. Tehát valamit csinálni kell. És egy picit optimista akarok lenni, akkor azt nézem, hogy a világban a jófajta elmék, részben már utaltam rájuk, de egyre többen vannak, úgy látják, hogy az emberiség tényleg rohan környezeti kockázatok miatt is, meg emberi kockázatok miatt is elpusztítja a Földet, és meg felteszik a kérdést, hogy muszáj ennek így lenni. Hát akkor legyünk optimisták, talán nem muszáj.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az elmúlt közel egy órában Ferge Zsuzsával, szociológussal, szegénységkutatóval beszélgettem annak kapcsán, hogy a Politika Történeti Intézet elindított egy előadássorozatot Magyarország modernkori történelméről. Köszönöm szépen még egyszer.
Én is köszönöm.
Önöknek pedig további kellemes rádióhallgatást kívánok, viszont hallásra Bálint Juditot hallották.